Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Magyarországon a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya mindössze 5-6%, ami az uniós szinthez képest alacsony, derült ki a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom országos részmunkaidő kutatásából. Lerf Andrea a kutatásvezető véleménye szerint a több gyermekes szellemi munkát végző nőknek lenne a legkedvezőbb a részmunkaidő. Panuli Nildikó interjúja.
Eléggé le vagyunk maradva mondjuk az európai országokhoz képest is. Nagy átlagokat tudok mondani a tavalyi éves számokba. Magyarországon nagyjából egy ilyen 5-6% foglalkoztatják az aktív lakosság résztvevőit részmunkaidőben. Ez még az európai átlagban 20% körül van. Ha régióhoz hasonlítjuk magunkat, tehát a környező országokban, akkor Ausztria nagyjából ezen a 20% körüli szinten mozog, viszont a többi környező ország, vagy volt KGST országok, úgymond ők az 5-10% körüli értéket tudják produkálni. Azt lehet mondani, és azt tapasztaltuk a kutatásból is, hogy sok helyen elérhető, akár a munkaadói válaszokat, akár a munkavállalói válaszokat nézem, az esetek döntő többségében elérhető az adott szervezetnél a részmunkaidőben történő munkavégzés, mégis arányaiban azért kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.
Azt lehetett tudni, hogy kik, vagy milyen ágazatokban foglalkoztatnak részmunkaidőben?
Ez nagyon szépen kirajzolódott, hogy melyik célcsoportnak ez a legkedvező foglalkoztatási forma. Nem fogok nagyon meglepő dolgokat mondani. Jellemzően azok, akik vagy élettársi kapcsolatban élnek, vagy házasságban élnek, többnyire szellemi munkát végeznek, és legalább 2-3 gyermek van a családban. Nyilván, akik egyedül nevelnek gyermeket, ott azért nehezebb, mert hát nyilván a részmunkaidős foglalkoztatáshoz egy alacsonyabb munkabér is párosul, tehát sokszor anyagi okok miatt nem választják ezt a formát, és leginkább ott azokban a családokban jelentett nagyobb könnyebbséget, ahol 3-6 év közötti gyermekek vannak otthon.
Kin vagy min múlik az, hogy magasabb legyen a részmunkaidő aránya?
Úgy gondolom, hogy mind a két oldalon múlik, sőt még a kormányzaton is múlhat, hogy hogyan próbálja segíteni vagy előmozdítani. Az tény, hogyha megnézzük Magyarország korfáját, akkor azt látjuk, hogy jóval többen mennek nyugdíjba, mint a hány aktív fiatal lép be a munkaerőpiacra. Nagyjából egy ilyen 150 ezeres különbséget számlálhatunk a nyugdíjba menők javára. Tehát fizikailag is egyre kevesebb lesz az a munkavállaló, aki be tud lépni és pótolni tudja a felszabaduló helyeket, és épp ezért gondoljuk azt, hogy az atipikus munkavégzési formák belemozgósítani tudják, vagy be tudják vonni az inaktív lakosságnak egy részét.
Nekem mindig azt mondták korábban, hogy ez a cégvezetésén is múlik.
Abszolút, múlik a cégvezetésen, múlik a cégkultúra, múlik, hogy milyen bizalmi viszony van a munkaadó és a munkavállaló között. Tehát nagyon-nagyon sok minden múlik, sőt, az információáramláson és a kommunikáción is, mennyire tiszta játékszabályokat tudunk lefektetni az elején, mennyire következetesen tudja ezt betartani a vezetőség. Tehát nagyon-nagyon sok olyan komponense van, amire érdemes odafigyelni. Mennyire cél, mennyire tudják stratégiai célként kezelni, hogy rugalmas foglalkoztatásban, vagy részmunkaidős foglalkoztatásban dolgozzanak a kollégák, és nyilván tudva azt, hogy ez nagyobb szervezési feladatokat is ró az adott vállalatra.
A részmunkaidő az nagyjából ugyanott áll megítélésben, mint a távmunka?
Hát, ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ahogy a távmunka is, a részmunkaidő sem megoldás mindenkinek minden panaszára, és nem is tud megoldani mindenféle nehézséget. Jellemzően ez bizonyos helyzetekre lehet egy jó válasz, vagy egy jó opcióválasztás lehetőség. Mondjuk jelenleg kisgyermekeknél, vagy megváltozott munkaképességű lakosságnál jelenthet ez jó lehetőséget, vagy mondjuk ha valaki a tanulmányait akarja folytatni, és inkább arra akar koncentrálni, vagy pedig még ugye fiatalként az iskolapadban is ülés mellett elkezd munkát vállalni, akkor is egy jó lehetőség, illetve egyre nagyobb figyelmet kap a jobb kiegyensúlyozott munka-magánélet egyensúly. Ilyen esetekben is lehet egy jó választás lehetőség a részmunkaidő. Távmunkára szerintem nagyon hasonló jellemzőek az érvényesek. Nem mindenki képes, és nem mindenféle munkát lehet távmunkába végezni. Tehát, hogy itt is azért nagyon nagy fokú előkészítést igényel, és úgymond egy ilyen szervezeti kultúra felkészítést, egy kultúraváltásra is szükség van azoknál a cégeknél, akik mondjuk ezt nagyon volumenben gondolják.
Akkor még csak annyit, hogy mit kellene tenni, hogy jobban elterjedjen?
A részmunkaidő.
Igen, a részmunkaidő.
Egyrészt figyelni kell arra, hogy egyre kevesebb negatív példa legyen, mert jelen pillanatban nagyon sok olyannal lehet találkozni, hogy 4 órában van foglalkoztatva a munkavállaló, viszont jóval nagyobb leterheltséget kap, amit 6 vagy akár 8 órában tud csak elvégezni, és az ilyen negatív minták azok nincsenek jó hatása, hiszen ezek nagyon messzel is el tudnak érni, nem csak az adott cégen belül, hanem nyilván céghatárokon kívül is. Tehát én azt gondolom, hogy célszerű ezt tényleg nagyon transzparensen, nagyon megbízhatóan, nagyon következetesen bevezetni, és úgy is működtetni, és a kulcs szó a bizalom és a kommunikáció, hogy a vezetőség, a munkavállaló, a cég és a munkavállaló hogyan tudja ezt a légkört megteremteni, hogyan tudja az információt cserélni, mennyire tudnak eredményorientáltan dolgozni. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb alapkritériumok.
Lerf Andrát, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom kutatásvezetőjét hallották. Bár egy 1997-ben alkotott rendelet tételesen előírja, hogy a házi orvosoknak milyen szűrővizsgálatokat kell elvégezniük vagy elvégeztetniük, erre még sincs meg a szakmai háttér, sem az alap, sem a járóbetegellátásban, mondta az Inforádiónak nyilatkozó házi orvos. Komáromi Zoltán szerint a jogszabály elméletben nagyon jó, de a gyakorlatban betarthatatlan. Sipos Ildikó interjúja.
Mindenhol a világon, ahol a háziorvosi ellátáson alapszik az egészségügyi ellátás, a háziorvosoknak kettős feladata van. Egyrészt a megbetegedett biztosítottakat lehetőleg definitív módon ellátni, tehát hogy minél több betegséget a lakossághoz közel az alapellátás, vagy a járóbeteg ellátáson megoldjanak, hogy kevesebben kerüljenek kórházba. A másik feladata pedig a szűrés, a prevenció, amikor a veszélyeztetett populációban bizonyos szakmai elvek mentén szűrővizsgálatokat végeznek, és így kiszűrik azokat a betegeket, akik egyébként a panaszaikkal jóval később kerültek volna be az egészségügyi ellátásba.
Van egy erről szóló, tehát a szűréseket meghatározó 1997-es egészségügyi miniszteri rendelet. Mindennek jól kellene működnie ez alapján?
Azóta eltelt 20 év. Az orvostudomány mind diagnosztikai, mind pedig terápiás területen rengeteget fejlődött. Igazából akkor járna jól mindenki, tehát egyrészt az ország, másrészt a szakma, harmadrészt pedig az állampolgárok, a biztosítottak, hogyha ezt a rendeletet évről évre korszerűsítenék, megnéznék, hogy ennek a rendeletnek a értelmében melyik korcsoportból hány ember kellene megszűrni, és ennek a szűrésnek, illetve kivizsgálásoknak a költségeit egy külön rovatba szerepeltették az egészségügy költségvetésében. Nagyon sok európai országban a prevenció, a szűrés nem az egészségbiztosítási kassza részét képezi, hanem arra az állami költségvetésből irányítanak át pénzeket. Külön várólista létezik a betegek ellátására, és külön várólista létezik a szűréseknél szükséges diagnosztikai tevékenységekre. Ez sokkal átláthatóbbá teszi ezt az egész rendszert, és ezek a több hetes várakozási idők nem lennének.
Miért nem működik ez így Magyarországon? Mi ennek az oka, hogy nem így működik?
Igazából azt hiszem, hogy az egészségbiztosítási törvényt kellene ehhez igazítani, hogyha tényleg legfőbb érték az ember, mint ahogy ezt több évtizedig hallottuk, akkor igazából meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy ezekben a szituációkban transzparens módon és belátható időn belül hozzájussanak az ellátáshoz azok is, akik egy bizonyos betegségre fogékonyabbak, de még nem betegedtek meg, és azok is, akik már megbetegedtek, de minél hamarabb szeretnének meggyógyulni, és mindenkinek az lenne a célja, hogy ezek a betegek is minél gyorsabban meggyógyuljanak. 1990-91-ben alakították ki az egészségügyi alapellátásnak a jelenlegi is működő struktúráját, ahol volt egy nagyon egyszerű szabály, egy falu, egy orvos, egy nővér, egy praxis, és ez gyakorlatilag próbálta finanszírozni az akkor kitalált, egyébként több részből álló finanszírozás, egy bázis alapköltséggel, ezt hívják kártyapénznek, és különböző területi szorzókkal, illetve kiegészítő pótlékokkal. Ma már kiderült, hogy kevés az orvos, sok a beteg, tehát racionalizálni kellene az alapellátást úgy, hogy adott esetben nagyobb körzeteket kialakítani, ezekben a nagyobb körzetekben viszont nem egy ápolónőnek kellene dolgozni, hanem 2-3 egészségügyi szakdolgozónak, külön esetleg az adminisztrátornak, aki ért az egészségügyi adminisztrációhoz, és így egy ilyen alapellátási tím sokkal több beteget sokkal jobban tudna ellátni. Másrészt ez a tím alkalmas lenne arra is, hogy a szűrővizsgálatokat is megcsinálja. De a jelenlegi finanszírozás mellett ez tulajdonképpen kivitelezhetetlen, ugyanis ezek a közepes nagyságú praxisoknak még az is probléma, hogy az orvosnak és az ápolónőnek a közalkalmazotti bér közelébe levő fizetést fizessen ki a vállalkozó.
Végül is azért vannak ebbe az irányba mutató jelek, hiszen ugye mondjuk a méhnyakrák szűrés esetében azt próbálják az alapellátás szintjére levinni azáltal, hogy ugye a védőnők is végeznek ilyen szűréseket, de laikusként mondjuk azt gondolom, hogy egy vastag béltükrözés az csak a járóbeteg szakellátás keretében képzelhető el, tehát hogy az nem az alapellátásban történik.
Így van, viszont az alapellátásban jelentkezik a beteg, akinek látom, hogy a családjába több gyomor-bél rendszeri daganat fordult elő, és még akkor is, hogyha ő nem gondol rá, esetleg rábeszélem arra, hogy ezt a szűrővizsgálatot csináljuk meg, de amikor szembesül mind a háziorvos, mind ez a potenciális beteg azzal, hogy 2 hónap múlva kerül területileg illetékes járóbeteg ellátásba, gasztroszkópiára, vagy pedig kolonoszkópiára, akkor tulajdonképpen már nem is tudjuk fenntartani azt a motivációt, ami esetleg a beteget hajtaná az ügybe, hogy ő szeretné megismerni a saját egészségi állapotát.
Ellenőrzik-e például azt, hogy a házi orvosok betartják-e ezt a 97-es miniszteri rendeletet?
Én nem tudok róla, de abba a háziorvosi praxisba, amelyik mondjuk 2000-2500 beteget lát el, és egy ilyen influenzás, náthás időszakban nem ritka a napi 100 beteg, én úgy gondolom, hogy normális ésszel nem lehet elképzelni azt, hogy valaki egy ilyen terhelés mellett még számon kérje azt az adott falunak vagy városnak a házi orvosától, hogy miért nem végzett szűrővizsgálatokat.
Akkor valójában mire jó ez a jogszabály? Tehát önök ugye nem tudják betartani, valójában senki nem ellenőrzi.
Én úgy gondolom, hogy ezt a jogszabályt annak idején abban a jogi környezetben megalkották, és igazából mivel nem is korszerűsítették, nem is tettek mellé pénzt, ezek nem is ellenőrzik, így gyakorlatilag minden orvosnak a saját szakmai becsülete és szakmai lelkiismerete a motiváló erő abban, hogy a saját praxisban azoknak az állampolgároknak, biztosítottaknak, akik rábízták az életüket, az egészségüket, azokat a vizsgálatokat valami módon megszervezze, elintézze, vagy elvégezze a maradt, egyre öregebb szakorvos és szakdolgozói gárda, pedig lassan már fizikailag se fogja bírni ezt, és a saját indítatás szemben is kénytelen megalkudni avval, hogy csak arra van ideje, hogy a tüzeket elolcsa.
Komáromi Zoltán házi orvost hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért, nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.